Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az aréna ma esti vendége pedig Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Tábornok úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Örömmel jöttem.
Adásunkkal egy időben teszi le hivatali esküjét az Egyesült Államok 45. elnöke Washingtonban. Donald Trump a héten a The Times-nak adott interjújában beszélt az európai és a közel-keleti migrációs helyzetről, amiről elődje nem igazán nyilvánított véleményt, vagy legalábbis nem ennyire hangsúlyosan, mint ő. A német kormány menekült politikájáról például azt mondta, nagyon katasztrofális volt Merkel döntése az illegális bevándorlók korlátlan befogadásáról, ráadásul senki sem tudja, hogy honnan jöttek. Mit gondol, tábornok úr, Amerika befolyásolhatja-e az európai menekült politikát?
A beszélgetésünk időpontja egy tényleg csak 4 évente egyszer előforduló pillanat, amikor egy új elnököt iktatnak be hivatalába, leteszi az esküt, és ettől kezdve már nem kampányról beszélünk, nem politikai vitákról egy színpadon, hanem megkezdődik az a kormányzati munka, amely egy óriási közigazgatási apparátus, óriási hadsereg, belbiztonsági erők irányítását jelenti, amelyik rendkívüli terhet tró az elnökök, bármikori elnökre, és a tanácsadók, miniszterek azért vannak körülötte többek között, hogy a döntési alternatíváknak a pozitív, negatív hatásait, következményeit kivetítsék, ezért szerintem a világ nagy várakozással tekint arra, hogy a kampányba tett kijelentések, ígéretek, tervek, hogy vajon a kormányzás mindennapjaiban milyen ütembe, milyen lehetőségek között, milyen kongresszusi szenátori támogatással, milyen nemzetközi környezetben valósulnak meg, vagy módosulnak esetleg. Na most ami a migrációval kapcsolatos kérdéseket illeti, az új elnök jelölt már a kampányba is rendkívüli súlyt helyezett az illegális migrációra. Ő elsősorban természetesen a mexikói határon az Egyesült Államokban való beáramlást emelte ki.
Ugye azt mondta, hogy ott falat kell építeni Mexikó és az Egyesült Államok
pedig
között,
most is jó nagy kerítés
a mexikóiak.
Pedig most is jó nagy kerítés van. Már nagyon régóta van ott kerítés. Én 90-ben tanultam kint az Egyesült Államokban, és jártam ott a határon, tehát már akkor is nagyon komoly kerítés volt, és nagyon komoly technikai felszereltség. Lényeg az tehát, hogy óriási számba haladnak át ott is illegális bevándorlók, érkeznek az Egyesült Államok területére, végeznek fekete munkát olcsón, és hát időről időre, mikor megpróbálják legalizálni az ott tartózkodókat, hogy legalább zöld kártyával ellenségen van, akkor is óriási számba, több millió számba
hozzá kell tenni, hogy például Kalifornia államot, az Egyesült Államok egyik leggazdagabb államát a mexikóiak éltetik, tehát a bevándorlók.
Ezt nem tudom megítélni, de mindeset az biztos, hogy a mezőgazdasági munkán az a munkaigény, a fizikai munkaigénybe, amit mondjuk egy amerikai állampolgárnak azért nem olyan biztos, hogy szívesen végez, esetleg géppel, ott ők nagyon komoly foglalkoztatási leckét is kapnak. Na, visszatérve az Egyesült Államok elnökére, most ugye ő beszélt az európai migrációs helyzetről is, és azért említette meg Angela Merkelt, mert ugye úgy merült fel a kérdés, hogy hát hogyha az EU ha szeretnék beszélni valakibe, kivel kellene beszélnem, és ő ugye azt mondta, hogy hát ő szerinte Angela Merkellel kell beszélni, hiszen a meghatározó gazdasági potenciál, politikai potenciál szempontjából talán uniónak a legerősebb államáról.
Hát olyannyira, hogy ez ki is nyilatkozta például a Brexit kapcsán, hogy azt mondta, hogy Nagy-Britániának helyes döntése volt elhagyni az Európai Uniót, mert Németország a domináns, Berlin a hang az Európai Unióban.
Nos,
ezért nem lett érdekes, hogy éppen Berlinnek szólt be?
Hát azért említette ezt, mert ugye a migrációs politika kapcsán az uniós döntéshozatalt próbálta ő orientálni, vagy megfogalmazni a véleményét, és tulajdonképpen ő nem nagyon érti. Azt nem érti, hogy miért pont most indultak el ilyen sokan, miért ilyen szervezetten áramlanak meghatározott útvonalakon, és miért nem védekezik az Európai Unió, miért van az, hogy az érkezők tömegesen, ismeretlen identitással, ismeretlen szándékokkal, az államhatárok rendjét az egyes államoknak a törvényeit, sőt magának az uniónak az előírásait is semmivel véve beözöllenek egy országcsoport területére, és most ott állunk, hogy Németországban most már 500 ezer olyan ember van, akit ki kellene küldeni, mert hogy nem kapott politikai menedékjogot. Épp ezért tehát ő ezt nem érte, hogy miért nem védekeztünk, és ebben azért megmondom, eléggé hasonló véleménye van mindenkünk, mert ezt mi sem értjük. Tehát egyrészt nem értjük, hogy ki indította ezt el, és miért pont most, és miért ilyen nagyságrendben történt ez. Másodszor, hogy miért nem érvényesíti az Európai Unió vonatkozó jogszabályait, és miért kellett, mint egy szívóhatást kiváltva a Willkommen Kultur fogalom körébe vonható módon, hívni az újabb és újabb százezreket Európa szívében.
A kérdésem arra vonatkozott, amit a műsor elején föltettem, hogy ebbe beleszólhat-e, ezt alakíthatja. Igen. Hát gondolom, hogy átjön az Európai Unióban mindenképpen először Londonban Theresa May-jel tárgyalni, de valószínűleg Angela Merkel is fog néhány héten vagy hónapon belül.
Nem egy NATO csúcs lesz valószínű, és akkor ott fognak találkozni.
Változtathat-e ezen, vagy pedig befolyásolhatja ez a fajta új Amerika politika,
az Egyesült Államok politikája. A világ meghatározó hatalma. És nyilvánvalóan, hogy Európában is nagyon fontos szerepe van, tendenciák, folyamatok, gazdasági, politikai nézetek terjedésében és orientációkban. Olyan szervezetek finanszírozásába például, akik olyan nézeteket vallanak, ami neki szimpatikus, vagy netalántán pártfinanszírozásban is. Ezért óhatatlan, hogy az Egyesült Államok, ha majd az Egyesült Államok hivatalos politikájába is végbe mennek azok a változások, amelyet a most beiktatandó, vagy beiktatás alatt álló amerikai elnök a választási kampányban és az azt követő néhány nyilatkozatában megfogalmazott, akkor az óhatatlan, hogy kihatással lesz a szövetségesei politikaira. Emlékezünk, azt mondta, hogy a NATO például meghaladott. Ugyanekkor mondott egy ilyen kijelentést is. Most ugye nagy kérdés valóban, hogy a NATO-ban a finanszírozás, az ütőképes hadseregek léte, ezt egyedül kell-e az Egyesült Államoknak állni, avagy pedig Európának nagyobb teljesítményt kell ebbe lenyúlni. Itt is csak utalnék rá, hogy a magyar kormányzati álláspont már sok hónappal ezelőtt megfogalmazta, hogy egységes európai haderőre van szükség, amellyel meg tudjuk védelmezni határainkat, mert az állam vagy államok szövetsége, hogy egyik nagyon fontos ismertető jel, hogy állam határa van, és csak azok léphetnek be egy adott országba, akiknek az államhatárás lépéshez úti okmányuk, vízumuk van, és olyan célból érkeznek, amelyek akceptálhatók.
Ugye próbáltak valami ilyesmit kialakítani Görögország területén, tehát görög szigeteknél, tehát hogy az Európai Unió országai közösen lépjenek fel a határok megvédésére.
Nem. Ez nem sikerült. Volt ilyen javaslatunk, már sok hónappal, talán már több mint egy évvel ezelőtt, amik azt javasoltuk, hogy hát az európai erők menjenek le Görögországba, és védjük meg a határt. Kicsit később meg azt mondtuk, hogy ha Görögország nem akarja, vagy nem képes a határait megvédeni, akkor valahol máshol kell egy második védővonalat létrehozni, ahol meg kell állítani az ellenőrizetlen beáramlást. Görögország tulajdonképpen érdemi határüzeti tevékenységet nem fed ki, és az Unió, és főleg a Frontex, de egyébként némi NATO haderő segítségével is, ugyan tengeri járőr tevékenységet végeznek, de ott is alapvetően a tengeren talált migránsok kimentése és a szigetekre történő szállítása zajlik. Hozzáteszem, 2016-ban azonban jelentős áttolódás tapasztalható a zöld határa, szárazföldi határa, tehát Törökországból most már nem tömegesen csónakkal érkeznek a görög szigetekre, bár ez is folyamatosan fönnmaradt, hanem nagyobb tömegbe érkeznek Bulgáriába a zöld határon keresztül, vagy éppen Görögország kontinentális részében török határon.
Tábor, akkor térjünk vissza még egy kicsit Amerikára. Félig meddig utalt rá. Mit gondol Trump hivatalba lépésével? Megváltozhat-e a civil szervezetek ez irányú támogatása? Tehát leginkább a magyar kormányzat sokszor szokta felhozni, vagy napirendre tenni, hogy egyes amerikai civil szervezetek, hát nem azt mondom, hogy támogatják a migrációt, de azokat a segélyszervezeteket.
De támogatják, hát emlékezzen rá vissza, amikor a soros alapítványok kiadványt készítettek a migránsoknak, hogy hol, milyen telefonszámon, milyen útvonalon, mit mondjanak, ha elfogja őket a rendőr, meg stb. Milyen útvonalon haladjanak. Ez ha ez nem támogatás, akkor micsoda.
Nem akartam konkrétan megnevezni, bár ezzel összefüggésben
megnevezem.
Mondta Colin Bell, távozó amerikai nagykövet, hogy nem kell túlzottan nagy jelentőséget tulajdonítani Soros György politikai tevékenységének, ha egyáltalán létezik ilyen.
Hát azért a Soros György nagyon komoly pénzeszközöket investál be az ő civil szervezet támogató intézményrendszerébe.
Kérdésem arra, és azért ez megváltozhat.
És azért az Európai Unióban is ott megjelent és tartott előadást az Európai Unió döntéshozóinak, tehát az enyhén szorva is furcsa azért, hogy egy gazdag milliárdos Amerikából elmegy az Unióba, és ott előadást tart az Unió döntéshozóinak, de most ezen is lépjünk túl.
Ez megváltozhat? Trump hivatalba lépésével?
A Soros György biztos nem változik meg, hiszen most is nyilatkozta, hogy a Trump meg fog bukni, meg stb. Ő ugye nem Trumpnak volt a támogatója, hanem Clintonnak volt a támogatója. Elég jelentős pénzeszközöket bukott el ezzel. Az a szándék, hogy ez folytatja ezt a tevékenységét. Itt nem ez a nagy kérdés, hanem az Egyesült Államok politikai tevékenysége nagykövetségeinek, diplomatáinak, civil szervezetekkel való kapcsolatrendszerének, a titkosszolgálatainak a tevékenysége és azok állami helyeslése vagy irányultságának a befolyásolása vagy ne talántán finanszírozása is az nagyon valószínűen megváltozhat.
Trump szerint a nyugatnak Szíriában kellett volna biztonsági övezeteket kiépíteni a menekültek számára, ezt még mindig a Times-nak nyilatkozta a hét elején, és ennek költségeit az új amerikai elnök szerint, most már mondhatjuk ezt, az öbölmenti országoknak kellett volna állniuk. Ez még megvalósítható most, távolnok úr, ön szerint, hát, vagy most, ez már a múlt homályában
elhez? A helyzet úgy áll, hogy elveszett. Jelenleg egy béketárgyalások kezdődnek éppen Kazasztánba, ahol egy olyan furcsa koalíció érte el ezt az újabb béketárgyalási hullámot, amelyet Törökország fegyveres erői, légiereje és szárazföldi alakulatai, NATO tagállam, és Oroszország légiereje és bizonyos tanácsadók, meg irániak is katonai erőszakos beavatkozásának lett ez a következménye. Most nagy kérdés, hogy milyen megoldást lehet találni majd a tárgyalások során. És meghívták az új amerikai kormányzatot is erre a kazasztáni tárgyalásra, hogy megjelennek-e, ne, ezt nem tudjuk. Minden bizonnyal legalább valamilyen szinten diplomaták megjelennek. Hogy mi lesz a jó megoldás, biztonsági övezetek-e, vagy nem, ezen sokat lehetne gondolkodni, de az biztos, hogy a tartós megoldás ebbe a térségbe, ez csak is az Egyesült Államok és Oroszország
között megelégedik. Csak az a kérdés, hogy már hónapok, évek óta zajlik egy háború abban a térségben, és pont Szíriában, akkor ki lehet ezt még építeni? Van rá lehetőség? És hogyha igen, akkor kik
soha,
meg kell építeni a NATO-nak, az ENSZ-nek, az oroszoknak,
amelyik helyek? Soha nem később békét csinálni, az én szerintem mindig jobb, mint a háború. Egész addig, míg nem lőnek, addig a legjobb, de ha lőnek, akkor minél előbb politikai síkra kell ezt terelni, hogy a lövések abban maradjanak. Én azt gondolom, hogy megoldás lehet itt találni, de ahogy látom a politikai dolgot, az érintetteknek elég más és más érdekeltségei vannak. Ugye más az érdeke Szaúd-Arábiának a szuniták vonatkozásában, más Iránnak a síták vonatkozásában, más Törökországnak mindenek előtt a kurdok vonatkozásában, és nagyon szeretné megakadályozni, hogy szíriai, iraki területeken esetleg önálló kurd államféle valami megalakuljon. Hát nagyon sok nagy hatalmi érdek játszik itt be, de én az véleményem szerint itt megoldás valóban az Egyesült Államok és Oroszország közötti tárgyalások és kompromisszumok révén lehet létrehozni, hát hiszen a harcokhoz fegyverekre van szükség, szállításokra.
Hát Trump kinyilvánította a készségét,
hogy Szaúd-Arábia, vagy Dubaj, vagy Kuwait, vagy arab emírségnek, hogy kik finanszírozhatnak, ez is egy nagy kérdés. Minden bizonnyal egy tartós béke kereteinek a kialakulása után talán ezek az arab országok is jobban finanszíroznák ezt a kérdés, bár az látható, hogy valamilyen ok miatt azért a migránsok mégiscsak Európába menekültek, nem Szaúd-Arábiába, vagy Kuwaitba.
De akkor ehhez az egyességhez mindenképpen kell egy orosz-amerikai megállapodás.
Egész biztos.
Ennek mekkora a valószínűsége?
Növekvő. A jelenlegi pillanatig azt tudom mondani, hogy növekvő, lehet, hogy majd aztán az elkövetkező egy-két hét valós kormánypolitikai tevékenység után azt mondom, hogy hát még van idő, vagy azt mondom, hogy igen, itt akár gyorsulhat is a dolog, hiszen a beiktatott elnök, vagy beiktatás alatt álló elnök egyik beszédében szintén érintette ezt, hogy meg kell egyezni, sokkal jobb megegyezni Oroszországgal, mint embargózni, meg kölcsönös fenyegetésekben élni.
Térjünk át az öreg kontinensre. A héten megválasztották az Európai Parlament új elnökét, az olasz és néppárti Antonio Tajanit, akit fideszes politikusok magyar barátnak neveztek, és aki szintén változásokat szorgalmazott, legalábbis az EP politikáját illetően. Ettől mit várhatunk? Mit várhat Magyarország?
Ugye az Európai Unió, a parlament, a bizottság és a tanács hármasából áll. Az igazi politikai döntéshozó az a tanács, ahol az állam és kormányfők vannak. Ott egyre gyakrabban előfordul, hogy nem tudnak kompromisszumos megoldást keresni, vagy találni. A bizottság a törvények őre és a törvényjavaslatok kezdeményezése, a parlament pedig hát a pártpalettának a politikai vitáinak a helyszíne. Ugye nincsen döntő nagy többség egyik pártcsaládnak se, és általában, ahogy látták a kedves hallgatók, hogy tulajdonképpen kompromisszumokat szoktak kötni. Most nem így volt.
Most a liberálisok most és a néppártiak kötöttek, és úgy lett elnök az olasz politikus.
Igen, de korábban úgy volt, hogy mindig kompromisszumot kötöttek, hogy na akkor az első fél időben akkor néppárti lesz, vagy szocialista, stb. Most nem így történt, most tulajdonképpen néppárti politikus áll, elvileg néppárti politikus áll mind a három fontos pozícióban, ugye a tanácselnöke is, a bizottság elnöke és a parlament elnöke is. Ami a parlament elnökét illeti, ugye az előző elnök valamilyen személyes ellenszemmel viseltetett a magyarországi politikai történések, és főleg pedig aztán a határbiztonság érdekében tett lépések okán többször és élesen és durván bírálta a magyar politikát, mi pedig hát kellő visszafogottsággal, de azért mégiscsak válaszoltunk ezekre. De többször volt, hogy a miniszterelnökünk parlamenti fórumon is megütközött ott a véleménynyilvánítókkal, sokat ottan üvöltöztek meg minden. Talán ez a megközelítés, hogy ő inkább szimpatizál több tekintetben Magyarországgal, ezt a nyilatkozataiból lehet leszűrni ezt a dolgot. Szerintem egy objektív web megközelítés, a realitásokból való kiindulás, vagy mondhatjuk, hogy a való világ tényeinek és a politikaira korrekt közbeszédhet egy kicsit a való világgal, hogyha elkezdenénk foglalkozni Európában, ez előnyös lenne. És talán ez az elnök egy kicsit fogékonyabb erre, mint az előző. Aztán hát meglátjuk, hogy majd a mindennapi politikai tevékenységben hogyan alakul.
És kérdés az, hogy például az Európai Bizottság, amit ön is említett, hogyan reagál erre a megváltozott helyzetre, mint politikájában, mint például, amit decemberben elfogadtak Pozsonyban dokumentumot, azt mennyire tudják átültetni a való világban.
Ugye a pozsonyi dokumentum az egy nagyon fontos kompromisszum keresési megoldás volt, a kvótarendszer, a szolidaritás értelmezése vonatkozásában. Nekünk az a véleményünk, hogy a kvótarendszer nem jó, és nem csak a miénk ez a vélemény, hanem még 3,3 millió ember ezt mondta Magyarországon. Nem jó az, hogyha egy belbiztonsági súlyos problémát okozó európai csoportosulást szétosztunk a tagállamok között, hogy mindenütt máshol is baj legyen. Nem ez a megoldás, a mi véleményünk szerint. És ugye azt mondták, hogy az európai szolidaritásnak a mértékegysége, hogy befogad valaki ilyen kvótarendszer szerint embereket, vagy nem. Mi, nekünk más a véleményünk, mi azt gondoljuk, hogy a szolidaritásnak számos más lehetősége is van. Például a határőrizet. Mert a magyar-szerb határon, mint az unió külső határán, nem tudnak tömegek áthaladni. Tehát, vagy ha mi segítséget nyújtunk tőlünk délebre védekezőknek, Macedóniába, Görögországba, Szerbiába, Bulgáriába, magyar rendőri erők rendszeresen most is vannak kint, vagy technikai eszközöket szállítottunk, vagy képzést nyújtottunk, vagy bármi mást, ez is feltétlenül szolidaritás. Na most ez lett volna a V4 országoknak egy elképzelés, ez a rugalmas szolidaritás, és ezt próbálta meg a szlovák uniós elnökség egy a napi politika nyelvezetére, vagy program szintre kialakítani, elvi egyetértés felé közeledett ez, és ugye, mivel most Málta az elnök, aki szintén érintve van ebbe a bevándorlási dologba, ő általában mint minden soros elnök, ugye 6 hónapig van. Ugye igyekszik olyan témákat fölkarolni, amelyet az előző 6 hónapban már valamelyest jól előkészítettek, csak még talán mondjuk nem tudták döntésre vinni, mert ott nagyobb valószínűsége van annak, hogy abban 6 hónapban sikert lehet elérni. Már pedig minden EU-s elnökség.
A szlovákok azért félig meddig sikert tettek.
Igen, jelentős előre.
A máltaiak ezt meg tudják még fejelni ön szerint?
Reménykedjünk. Pillanatnyilag azonban az Unióban úgy látszik, hogy tehát azok a folyamatok, amelyek a kidolgozó munkaszintjén nevezük most így zajlanak, ez egy új bevándorlási politikának egy új dublini megállapodás körvonalazódása látszik, egy új egységes bevándorlási ügynökség létrehozása, amely újabb és újabb fontos jogköröket tervezne elvonni a nemzetállamoktól, ezzel mi maximálisan nem értünk egyet, és rész törvényi szintre tervezni, emelni, különféle elnevezések vannak, de maradjunk a kvótarendszernél, azt mindenki érti, szeretnék törvényi szintre emelni azt, hogy egy automatizmus alakuljon ki, egy előre beszabályozott automatizmus, hogy ha valahol sok migráns van, akkor azokat egy központ döntés alapján automatikusan szétosztják a tagállamok között. Vagyis a nemzetállamok nem szólhatnának bele, hogy kiket küldenek a területükre, ez nem elképzelhető. Hozzátéve, hogy csak mondok egy számot azért, hogy ugye volt egy korábbi relokációs kísérlet, amikor Görögországból 66.400, Olaszországból 39.600 migráns kellett volna szétosztani egy úgynevezett relokációs terv szerint. Ez az, amit a magyar kormány megtámadott az Európai Unió bíróság előtt. A mai adatok szerint Görögországból 13.659, ez 20%, Olaszországból 2356 főt 7%-ot telepítettek át. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez teljességgel sikertelen. Tehát 2 év alatt nem sikerült azt a 120 ezeret áttelepíteni, nemhogy még egy.
De mekkora realitása van, hogy ez a program, vagy ez az elképzelés nem azt mondom, hogy valósággá váljon egyáltalán, hogy napirendre kerüljön az Európai Tanácsban?
Hát abba lehet bízni, ha egy kicsit is a nemzetközi politika iránt érdeklődő hallgató tájékozott, akkor tudja, látja, hogy jelentős változás történt az Európai Uniós tagállamok tevékenységében, véleményalkotásában, védekezni kezdtek. Tehát tulajdonképpen valamennyi Európai Uniós tagállam védekezni kezdett. Vagy visszaállította a belső határellenőrzését, szigorította beléptetés szabályt, megerősítette a titkosszolgátokat, létrehoztak a Tibeket, meg hasonló intézményeket mindenütt, bevethetővé tették a hadsereget, szigorították a letelepedés tartózkodás szabályt, csökkentették a szociális ellátási szintet, stb. Tehát a nemzetállamok véleményalkotásában ezáltal tehát politikájában változások történtek, hát ki gondolta volna, hogy Ausztria kerítést épít a határára? Mikor emlékezzünk vissza, hogy miket mondott ránk, mikor mi megépítettük
a szerb-magyar határon.
Németország határon is belső határellenőrzés van, stb. Tehát tulajdonképpen védekezni kezdtek a nemzetállamok. Az Európai Unió azonban nem. Az Európai Unió még mindig ott jár, hogy behozni, minél többet szétosztani, stb. Hosszú távon ez minden bizonnyal nem lehetséges. Tehát nem lehetséges, hogy az Unió más politikát folytasson, mint a nemzetállamok, amelyek az alapítói és létrehozói és fenntartói az Uniónak.
Ha már az alapítókat mondta, mindjárt rátérünk a francia, illetve a német véleményekre, de most hírek jönnek itt az Inforádióban. Az aréna vendége Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. A hírek után folytatjuk.